legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás utát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békesség e háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll tireátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és korpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérem, először egy nagyon jelentéktelen dologról akarok beszélni. Ugye ilyen nagy papírt találtam a oltáron, hogy a mai persei adományt a templom tető javára fordítjuk. Ezért erről azért is akarok egy szót szólni, mert ez havonta legalább egyszer megismétlődik, és mindig zavarba vagyok. Én azt gondolom, hogy a templom, meg a mise, az valami olyan dolog, olyan hely, olyan alkalom, ami egy ilyen nagyon jelentős megszólítással fogad bennünket. És azért van, hogy amikor benyitunk a templomba, hát megnyílik előttünk egy virággal díszített oltár, padok, tágas belső tér, lámpák, gyertyák égnek, ünneplőbe öltözött emberek jelennek meg. És én azt gondolom, hogy a papnak is, meg a megszólal az orgona, valami szép ének vezeti be a szentmisét. A papnak is valami olyasmit kell mondani az első szavával, ami úgy megnyitja az embereknek az örömét, vagy a szívét, hogy itt valami nagy dolog készül, és annak mi részesei lehetünk. Ezért nehezen fogadom ezt a mai persei adományt, a templom tető javára fordítjuk, ami nagyon fontos, de hogyha ezt elolvasom, akkor úgy tűnik, mintha ez volna a legeslegfontosabb mai közleni valónk, pedig azokhoz képest ennek nagyon csekély jelentősége van. Úgyhogy változatlanul mondom, örülünk, hogy van a templom tető, meg tudjuk, hogy felelősek vagyunk érte, nyilván akinek teheti, jobban a, kinyitja a pénztárcáját, hogyha most arra gyűjtenek, de valahogy hát megpróbálok majd gondolkodni rajta, szerintem ki kéne tűzni a templom ajtóba egy táblát, és arra lehetne ráírni vasárnaponként mindig, hogy ma a templom tetőre gyűjtünk, akkor látjuk, de mégsem ez volna a papnak az első szava, amivel fogad bennünket, hogy kedves testvérem, a templom tetőre gyűjtünk ám. Sokkal, ennél sokkal nagyobb örömünk is van, meg fontosabb mondani valóink is, és elsősorban mégis azokra kell gondolnunk. Hát ugye mondtam már, hogy a mai szentmisén végig vonul az örömnek a gondolata. És ugyanakkor olyan érdekes, ez a gondolat így vissza-vissza tér az evangéliumban is. Azokban a szavakban, amelyeket részben Jézus a 72 tanítványhoz intéz, amikor elküldi őket, hogy kettesével fogjanak hozzá a missziós munkájukhoz, és még inkább, amikor visszatérnek hozzá, és aztán beszámolnak nagy örömmel, hogy mindenhol szívesen fogadták őket. Senki sem mondja azt, hogy a fejét verték be, vagy hogy kicsúfolták, vagy hogy le kellett rázni a port a lábáról tovább menni, mert nem fogadták be. És akkor Jézus olyan kedvesen azt mondja, jaj de jó, hogy így van, de azért ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek is szót fogadnak nektek, hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Még nagyobb öröm ígérete vesz körül bennünket, és ezek az örömök, amik megnyílnak az életünkben, ezek csak foglalók, ezek csak jelei annak, hogy velünk van az Isten, és aztán a megpróbáltatások között is, de mégis örömökben életet ad, és vezet bennünket. A legnagyobb örömöt pedig akkorra ígéri, amikor vele találkozhatunk. Na most, ami ebben a beszédben úgy különösen figyelemre méltó, az az, hogy mi más helyzetben vagyunk most, mint akkor voltak az emberek, akik Krisztus köré gyűltek. Ugye egy idegen, egy ismerős, és mégis hát ugye alvó, vagy a bűnös, meg evilági gondokkal teli közösségbe kellett, hogy belépjenek ezek a tanítványok, és aztán egy nagy hírrel léptek be. Lehet azt is hirdetni, hogy megnyitott a cirkusz, és gyertek, és nézzétek, mert mindenfélét lehet látni, amit egy évben egyszer láttunk csak, vagy 10 évben egyszer, gyertek, és nézzétek meg, és tapsoljatok. De itten valami nagyobbról van szó. Arról van szó, hogy az Isten országa elérkezett. És ez az ország, ez itt van. És nem azzal jön el, hogy bűnösöknek mondjon minket, ránk pirítson, stb. Azzal, hogy az Isten hatalmas szeretetéről szól, hírt ad, gyertek, és gyűjjetek össze, legyetek velünk együtt, örvendező, köszöntő ennek az Istennek, aki a hatalmával megérkezik, és a szívünket megfiatalítja, az életünket szebbé, gazdagabbá teszi. És itt most az ő országának a részesévé tesz bennünket is. Ami, ugye érdekes ez, hogy azért Jézus hogyan készíti föl ezeket az embereket. Nem mondanak ezek nagy bizonyságokat, csodákat fognak majd tenni. De ezeket a csodákat nem is részletezi Jézus. Majd rájuk bízza, az Isten általatok csodákat is tesz, azzal igazoljátok, hogy nem a vak világba beszéltek. De hogy mit mondjanak még? Nem nagyon mondja, ezt hirdessétek meg, hogy itt van az Isten, jön, és megvigasztal, és fölemel, és valami különös, váratlan hajlékonysággal, derűvel ajándékoz meg benneteket. Nem azt mondja, hogy nem tudom én, ilyen meg ilyen segélyt kaptunk a világ hatalmaktól, vagy ilyen banktól, vagy egyébtől, újraépíthetjük az utainkat, berendezhetünk olyan, nem tudom én, helyeket, ahol mulathatunk, ahol munkát talál a munkanélkül is, hanem valami mást mond, hogy a szívünket, az életünknek a gyökereit újítja meg az az Isten, aki közénk jön. És azután valami nagy belső, de az egész külső világot is átalakító megújulásra hív meg bennünket. Ennek az örömére gyűjt össze. Ugyanakkor fölkészíti ezeket az embereket arra, hogy ellenállásra is fognak találni. Milyen érdekes, azt mondja, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem csak arról van szó, hogy mindenki örömmel fogadja majd a jó hírt, amit hoztok, és aztán kinyitják a spájzot és az eldugott ennivalókat, kirakják, megvendégelnek. Nem csak erről van szó, hanem lesznek emberek, akik kinevetnek titeket, lesznek, akik ellenetek fordulnak, és aztán ki akarnak ebrudalni, el akarnak némítani. Úgy küldelek, mint bárányokat a farkasok közé. És milyen érdekes, nem azt mondja, hogy úgy küldelek, mint vadászkutyákat a farkasok közé, hanem úgy, mint bárányokat. Nem az a dolgotok, hogy akik ellenetek fordulnak, azokat nagy hanggal ledorongoljátok, vagy az erőszakosokat még ügyesebb erőszakkal, hát valamiképpen móresre tanítsátok. Kevesen is vagytok ahhoz, hogy csatába szálljatok, küzdelemre keljetek az ellenetek állókkal. Bárányként küldelek titeket a farkasok közé. De azért mégis azzal a reménnyel, hogy a bárányok, ugye a világban a bárányok a farkasok közé keverednek, egy-kettőre szétszaggatják őket a farkasok. De Jézus azt mondja, hogy én tudok belétek olyan lelket önteni, hogy így bárány lélekkel is boldogulni fogtok a farkasok között is. Ne féljetek tőlük. Ne számítsatok rögtönös, mindent elseprő sikerre, vagy arra, hogy mindenki mellétek áll, ellenkező emberekkel is találkoztok, de ne legyetek ti olyanok, mint ők, ne a saját eszközeikkel akarjátok őket legyőzni, vagy túlkiáltani, hanem a bárányként menjetek közéjük. És ne olyan külön bárány pofát vágjatok, hanem legyetek csak ugyan bárányjá, és akkor megtapasztaljátok, ha ennek az összes kockázatát vállalni tudjátok, hogy veletek vagyok. És nem azért vagyok veletek, hogy a farkasoknál külön farkassá tegyelek titeket, azért, hogy így bárányként meg tudjatok szólalni, és a farkasok megszelidüljenek a szavatokra. Aratás. Az aratás az már egy békés kép. A dolgozni kell, megizzad az ember, de a gabona nem áll ellen a kaszának, hanem alája simul, és akkor be lehet takarítani, és kenyeret lehet sütni belőle. És most az a kérdés, hogy elég munkás lesz-e az aratásra. Ez már egy másik vigasztaló kép, kiegészíti az előzőt. Imádkozzatok, hogy legyen elég munkás, aki az aratást győzi. Az Isten küld, és nem azt várja tőlünk, hogy mi három ember helyett is dolgozzunk, hanem az, hogy imádkozzunk, hogy állítson mellénk még kettőt az Isten, ha nagyon sok a dolgunk. És aztán végezzük a magunk munkáját a erőnk fogytáig, de azért mégis egy kicsit játékos és bizakodó szívvel, mint aki azt érzi, hogy nem ő rajta múlik ez az egész dolog. Ő mindent megtesz, hogy egy nagy Isten rendelte örömnek a hírnöke tudjon lenni, a szolgája tudjon lenni, és a részese tudjon lenni. De odafordul ehhez az Istenhez, és azt mondja, hogy én most már látom, hogy mekkora feladat az, ami itt előttünk megnyílik. Hát adj munkásokat mellénk is, hogy ezt a feladatot győzzük, és meg tudjuk valósítani. És milyen érdekes, ugye nem egy gondolatmenet ez, hanem ilyen fölvillanó képeknek a sora. Bekopogtattok egy házba, hát mondjátok azt, hogy békessége háznak, és minden lakójának. Ne azt mondjátok, hogy micsoda csirkefogók vagytok, ilyen-olyan biztos loptátok a pénzt is, hogy ezt a házat megvettétek, vagy ezt csináltátok, azt csináltátok, szedjétek össze magatokat, mert rátok dűl a ház, és megbüntet az Isten. Nem. Azt mondja, hogy békesség a háznak, és minden lakójának. és ha békesség fia lakik ott, akkor bekintják a szívüket. Ha nem, visszaszáll ti rátok az a békesség, amit az embereknek kívántatok. Valahogy így jelen lenni. Mi, ugye, ezek az emberek úgy mentek, hogy kettesével mentek be egy városba. És akkor ott próbáltak így beszélni, meg megszólalni, meg odafordulni az emberekhez. Mi meg úgy érezzük, hogy nem is megyünk más városokba, hanem a saját városunkba próbálunk szétnézni, és azt veszük észre, hogy mi is valahogy egyre kevesebben vagyunk, akik az Istennek a szándéka szerint élünk. És egyszerre csak idegen városként vesz körül az a város, amelyikben születtünk. Meg idegen nyelvet beszélnek azok az emberek, akiket mi tanítottunk beszélni, vagy akikkel együtt jártunk iskolába. És valahogy mégis nekünk is ez a dolgunk. Nem megyünk idegen városba, nem kerekedünk föl, hogy Szőrligetre átmenjünk, meg Gödön is van mit tennivalónk. És azután mégis ebben a városban úgy érezzük, hogy egy ilyesfajta küldetésünk van. Nem csak az a dolgunk, hogy mi magunkat vagy a ránk bízottakat megőrizzük, a gyerekeinket is nehéz megőrizni, meg az unokáinkat is nehéz arra az útra indítani, amin mi járunk, és amit mi áldottnak, meg szentnek hiszünk, ismerünk. De benne élünk ebben a világban, és a küldetésünk oda szól. Nem kell elmennünk, nem kell elindulnunk Jézustól, hogy elmenjünk, és talán visszatérünk hozzá, és beszámolunk. Saját városunkba indulunk el reggelenként, bemegyünk a közérbe, vagy elintézni a dolgainkat a városházára, vagy Isten tudja hova. És az emberek között, akik között élünk, akikkel kapcsolatba kerülünk, kell, hogy valami módon hirdetni tudjuk ezt a békét. És kell, hogy valami módon ne csak a saját kereszténységünket tudjuk istápolni, vagy védelmezni, vagy az otthonunkat bezárni, hogy mit másképpen akarunk élni, mint ahogy a világ megy, hanem a világot magát szólítsuk meg, és azt mondjuk meg neki, hogy bolondok vagytok, hogyha így éltek, de le ilyen szavakkal mondjuk, mert ez csak még jobban fölbosszantja őket, hanem mondjuk ezt az életünkkel, vagy mondjuk ezt a csöndességünkkel, meg a derünkkel, keressük meg azt a pillanatot, amikor ezt szóvá lehet tenni, amikor elpanaszolja valaki a baját, és akkor nem azt mondom, hogy bezzeg, kellett volna neked másképp élned, hanem azt mondom, hogy a nehézségek között is van valami lehetőség, megkeressük, fordulja a Jóistenhez, és segíteni fog, és így tovább. Egy világban, amelyik a fogyasztói társadalomnak a csábításai között él, és váratlanul szakadt rá sok minden, hogy munkanélkül is lehet ilyen-olyan dolgokra szert tenni, hogy kicsit csak csalni, lopni kell, és akkor majd szebb lesz körülöttünk minden. És aztán ezt veszük észre, hogy nem tudunk ebből a csalásból, lopásból tartósan megélni, vagy hogy van, aki megél, de a többiek már nem élnek meg. És így tovább. És akkor ebben kell azt képviselni, hogy van itt egy mag, van itt egy életforma, amelyik látszólag elavult, látszólag túlhaladt rajta az idő, az egyedül érvényes receptet ad arra, hogy emberhöz méltóan éljünk. És ehhez lehet visszatalálni, és ebben lehet csak ugyan ugye, eget nyitni a fejünk fölé. Erre szól a mi küldetésünk. Lehet, hogy ez nehezebb küldetés, mint azoké volt, akiket Jézus ottan elindított. És ők hamarabb visszamentek azzal, hogy megnyílt előttünk az emberek szíve, mert valami soha nem hallott dolgokról tudtunk beszélni nekik. Mi meg olyan dolgokról beszélünk, amiket már meguntak, amikről azt gondolják, hogy ez mögöttük van. Elavult dolgokról beszélünk, amelyek azonban örökkévalók és elevenebbek, élőbbek, azoknál a jelszavaknál, amiknek a nyomán ők indulnak el, vagy keresnek valami fajta boldogságot, vagy értelmet az életüknek. Kedves testvéreim, szétnézünk, magunkba nézünk, magunk körül szétnézünk, és nem csak azért, hogy a kezünket tördeljük és szomorkodjunk, kétségbe essünk, hanem azért, hogy keressük ennek a módját, hogyan is tudunk mi. Megnézzük a másikat, és megcsodáljuk, ennek úgy sikerül, tényleg sikerült, olyan okosan megszólalt egyszer, tegnap is, vagy múlt héten együtt voltunk, és milyen kedvesen, vagy milyen szépen mondott valamit. Nem rögtön az elején, nem nagy hangon, hanem olyan csöndesen, egyszer csak mindenki odafigyelt rá, és azt mondta, hogy hát igen, bizony, bizony, ez jó, hogy itt elhangzott, és ezen gondolkodni fogunk, akkor is, amikor hazamegyünk. Valahogy így kell a világ, a világgal való párbeszédet folytatnunk, és így kell báránynak lenni farkasok között, akiket az élet farkassá nevelt, vagy alakított, vagy formált. Így kell jelen lenni köztünk, imádkoznunk, adjon az Isten az aratásba munkást, nem csak papot, hanem másik mélyen hívő embert, aki a hite, hát, ihletéből merít lelket, meg gondolatot, meg derűt, amivel a többi emberhez forduljon, és lefogja a kezüket, amikor ütni akarnak, vagy azt mondja nekik, hogy ne káromkodjanak, meg szitkozódjanak, hanem próbáljanak megértéssel tekinteni egymásra, próbálják megkeresni a másikban is a jót, és magukban is azt a jót felfedezni, ami ott van mindjárt a szívében. Valami ilyesfélére hív bennünket ez az evangélium. És azután ugye mi nem tudunk visszamenni Jézushoz mindig ilyen nagy örömmel, hogy beszámoljunk róla, hogy nem hiába jártunk, hanem néha bizony heteken, hónapokon, esetleg éveken át szomorúan számolunk be arról, hogy hiába próbáljuk, ügyetlenek vagyunk, segíts, és nem megyünk semmire se, a gyerekeinkkel se boldogulunk, vagy ezzel se, azzal se, hogy boldogulnánk a világgal, meg azokkal az emberekkel, akikkel odakint találkozunk a vonaton, vagy az autóbuszon, vagy ki tudja hol, vagy a munkahelyen. Azok az emberek is Isten teremtette emberek, és az Isten kegyelmének igenis van útja, amelyik őket is megszólítja, amelyiken őket is el lehet érni. Ezek előttünk is megnyílnak, ha türelemmel, figyelemmel élünk, és ennek az egész vállalkozásnak a szolgálatára jelentjük magunkat, vállalkozunk, és nem fáradunk bele, hanem akkor is, amikor nehéz, amikor hiába valónak látszik minden erőfeszítés, akkor is ilyen alázatos derűvel fordulunk Jézushoz. És akkor ő ezt fogja nekünk mondani, hogy ne búsuljatok, mert sokkal többet ér a ti szavatok, mint magatok gondolnátok, és azután segítek nektek abban, hogy ne hőzöngő, vagy ilyen üres dolgokat tegyetek, mondjatok, hanem tudjatok ott szólni, és akkor tenni valamit, amikor annak az ideje eljön. Tudjatok figyelemmel és derűvel élni, együtt munkálkodni velem, aki a fűnek is, a gabonának is a növekedését adom, a léleket, lelket is meg tudom szólítani az emberekbe, és akkor ti is örömöket is fogtok tapasztalni. És ti is látjátok majd azt, amit én láttam, hogy igenis, mint a villám, lebukott az égből a sátán. A sátán, az kérem szépen, legyőzötten van a Krisztus keresztje, az evangélium győzelmet aratott rajta, és ezek a dolgok, amiket itten művel, ezek a legyőzött hatalomnak a zűrzavarai, amiket még kelt maga körül, de valahol mélyen ezek az utóvét harcai, amiket folytat, és a mi kezünkben van az a remény és az az erő, amelyik néha észrevétlenné válik, és mégis világot formál. Kedves testvéreim, ezeken gondolkodunk ma el, és kérjük Jézust, szólítson, segítsen, áldjon meg, és segítse azokat is, akik között élünk, akiket néha ilyen farkasként látunk elvadulni magunk körül, és segítsen bennünket, hogy ki tudjunk tartani ebben, ne csak a görcsös hűségben hozzá, hanem a leleményes, áldott hűségben hozzá, amelyik kész együttműködni, kész a gyöngeségnek a kockázatai között is helyt állni, és éber, és azután együtt tud működni a jóval, és meg tudja szólítani az idegent, és meg tudja szólítani azt, akiért meghalt a Krisztus. Hát ezekhez magunknak, egymásnak, az egyháznak, papoknak, világba mozgó keresztényeknek számára kérünk bölcsességet, erőt, leleményt Jézustól, és biztos, hogy meg fogjuk tapasztalni azt, amit ezek az emberek is megtapasztaltak, hogy igenis azok az erők, amelyek olyan fenyegetően elborítani látszanak az életet, azok azért megjuhászodnak az Isten szeretetének a hatalma előtt. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházban, vagy közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kiáltsunk testvéreim Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat.
Irányítsd Urunk szent atyánkat, Ferenc pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Segítsd Urunk azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik javát.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetszett szüleit iránt.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyatottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk Istenünk, Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaitól. Önzésre hajló szívünkbe önsd az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy az készítse fel a világot Szent Fiad befogadására, aki veled él és uralkodik mindörökön örökké.